Ön a Matthias Corvinus Kollégium, az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Én Heltai Péter vagyok itt az MCC podcastban, és a mai beszélgető társam Hajdú András lesz. Köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
Aki az MCC politikatudományi műhelyének a kutatótanára, többször írt már hát különféle médiumokban is, a Korvináknak is, a házi tudásbázisunknak is, különböző, főleg Kárpát-medencei témákban, de egyéb témákban is, amerikai elnökválasztás, politikai elemzések, sok érdekes cikk született már tőled a mi felületünkön is. Amiről viszont ma beszélni fogunk, az egyfajta számvetés, mert sokat foglalkozol a Kárpát-medencei politikai dinamikákkal, nem csak a magyarra, hanem határon túli magyar közösségekkel, szomszédos országok belpolitikai helyzetével is, és arra gondoltunk, hogy bár ez talán egy ilyen rövidebb podcast esetében szinte lehetetlen küldetés, de megkíséreljük Trianon 100. évében áttekinteni, hogy hogyan is állunk itt szomszédságpolitikával, a szomszédországokkal, ők magukkal, és egyáltalán mi változott itt az elmúlt néhány évben, de mégis az elmúlt 100 év, Trianon 100 évének a távlatában. És én arra gondoltam, hogy elindulnánk igazából a legnehezebbektől a könnyebbek felé, és bele is csapnánk Ukrajnával, mert én azt tettem, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e, hogy Ukrajna a legnehezebb eset.
Jelen pillanatban igen.
És az elmúlt években mindig így volt?
Az utóbbi években nem lehet azt mondani, hogy konstansan így volt, hanem inkább rosszabbodott a helyzet. Tehát mind az egzisztenciális helyzet, mind a fizikai fenyegetettség szempontjából Ukrajnában, illetve azon belül is Kárpátalján jelenleg a legrosszabb a helyzet. Ezt talán senki nem vitatja jelenleg.
Igen, mert talán már hátrébb került a headline-okban a háború, de az még valamilyen formán mindig zajlik.
Így
azt tudjuk, hogy erről miért nem hallunk annyira?
Amit én olvastam, illetve hallottam ezzel kapcsolatban, az elsősorban azzal magyarázza ezt a jelenséget, hogy jelenleg az orosz-ukrán határ, pontosabban a határnak a nem léte, az nagyon sok szereplőnek érdeke, nagyon sokféle szempontból. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy a háború miatt gyakorlatilag nincs határellenőrzés, az azzal járt az utóbbi években, hogy mind fegyvercsempészet, szervkereskedelem és ez egyéb területeken, gyakorlatilag az a terület jelenti napjainkban az egyik fő csempész csatornát Európán belül, és ezért is lehet kevesebbet hallani róla, illetve ezért egyre kevesebb annak a szereplőnek a száma, vagy azoknak a szereplőknek a száma, akiknek a konfliktus rövid időn belül történő lezárása lenne az érdeke.
Gondolom a kárpátaljai régió is az elmúlt években is, és most talán még inkább központi szerepbe kerül, hiszen egy uniós ország felé való határsávban fekszik tulajdonképpen, tehát kulcs régió, még ahhoz mérten is, hogy alapvetően mégis földrajzilag egy kisebb területről beszélünk. Van ugye egy Zelenszkij elnök, egy új elnök, aki sokkal nyugatbarátabbnak mutatkozik, vagy igyekszik egy populárisabb figuraként felépíteni magát, ami nem annyira nehéz, mert színész is egyben, meg ugye tudjuk az ő hatalomba kerülésének a körülményeit, de azt látjuk talán itt a magyar külügyminiszternek a kommunikációja mentén is, meg úgy az általános helyzetben, akár az elmúlt napok történéseiben, hogy a felszín alatt viszont ebben a nyugatbarát, demokratikus kommunikáció ellenére az ukrán fél azért mégse bánik kesztyűs kézzel a magyar közösséggel, továbbra sem.
Igen, ennek nagyon sok leágazása és megnyilvánulási formája van, hiszen akár hogyha az utóbbi heteknek olyan híreire gondolunk, mint hogy ciánnal vagy más méreggel terveztek bizonyos csoportok tömeges mértékben mérgezni magyar lakosságú területeken.
Ez egy beregszászi történet, ha jól emlékszem.
Igen, beregszász. De tehát, hogyha ott ez megtörtént, akkor kérdéses, hogy más településeken volt-e erre vonatkozó elképzelés vagy akció, vagy akár, hogyha azt nézzük, hogy a Fidesz keretében európai parlamenti mandátummal rendelkező Bocskor Andreát kvázi halállistán szemlézik internetes oldalak, ugyanez megtörténik magyar polgármesterekkel, vagy akár, ha azt nézzük, hogy milyen atrocitások érték a KMKSZ-nek a vezetőit az elmúlt hetekben, ami szinte olyan jelleget ölt, minthogyha az ukrán állam le akarná fejezni a magyar érdekképviseletet megjelenítő legerősebb politikai szervezetet, akkor az semmiképp nem nevezhető baráti közegnek.
Igen, és ugye sok ilyen esetben titkosszolgálati akciókra is szoktak hivatkozni, illetve hogy ilyen indirekt underground módszerekkel próbálják a magyar közösséget félelemben is tartani, megfigyelni, megosztani. Erről is beszélhetünk egy kicsit, hogy hogy néz ki a rajza ilyen módon a kárpát-aljai magyarságnak, de vannak itt direkt próbálkozások is, például a helyiek ezt decentralizációs reformnak, vagy közigazgatási reformnak nevezik, vagy decentralizációs reform néven híresült ez el, aminek ők úgy látják, hogy alapvetően az is célja volt, hogy Kárpátalján a több magyarságot, ami még ott van, amennyire lehet közigazgatásilag is szétzilálják. Ez sikerült?
Erre láttunk példát a régióban a 90-es évek óta több alkalommal is, hogy a közigazgatási reformnak nevezett folyamatot az sok esetben arra használták föl, hogy olyan új egységeket állítsanak fel, amiben a magyar etnikumnak az aránya 50% alá csökken.
És szerinted ez a magyar közösségre most, tehát ez egyfajta nagy visszavetést jelezhet előre, vagy alapvetően a beregszászi főiskola, illetve vannak ezek a nagy tömbintézmények, meg politikai szervezetek, ez tulajdonképpen a közigazgatás így összességében megrendíteni nem tudta a magyarság helyzetét, ezek az átrendezések.
Önmagában közigazgatási átrendezés nagy megrendülést, ha minden más területe az életnek rendben van, akkor nem feltétlenül vált ki. Viszont hogyha mellé tesszük az összes többi elemet, amiről itt az előbbiekben beszélgettünk, a fizikai fenyegetettségtől kezdve a háborún át a gazdasági problémákig, akkor viszont nem lehet azt mondani, hogy ez nem probléma. Probléma, de önmagában csak közigazgatási átszervezéssel etnikai kisebbséget megroppantani rövid távon kevés esetben sikerült.
És ugye van egy elvándorlás is, tehát vannak belső, ahogy említetted, ez természetesen a gazdasági problémákkal függ össze.
Illetve a háborúval és a fizikai fenyegetettséggel. Tehát, hogy az is érthető, hogyha valaki mondjuk az ukrán hadseregtől érkező soroncási parancsot nem feltétlenül kívánja végrehajtani, és úgy dönt, hogy inkább a mai Magyarország területén kívánja folytatni az életét.
És te hogy látod egyébként az elkövetkező időszakban, van arra bármifajta reménysugár, hogy mindennek a hát eléggé mostoha helyzetnek az ellenére politikai, meg gazdasági, meg társadalmi szinten a magyar közösség elindulhat egy felfele ívelő irány, vagy vannak erre utaló jelek? Vagy akár csak, hogy stagnálhat, tehát hogy nem csökken?
Amíg az ukrán fél részéről erre érdemi nyitottság nem tapasztalható, addig ennek az esélye korlátozott.
És akkor ugorjunk is át Romániára. Tartsuk feszesen a kitűzött célunkat, amit én úgymond második legnehezebb esetként jegyeztem meg. Nyilván elsősorban azért, mert Bukarestben talán már a románoknak is nehéz számon tartani, hogy éppen most ki a miniszterelnök, meg hanyadik miniszter, meg államtitkárok, meg kik hogyan váltják a kilincset. Az első kérdésem az lenne, hogy egyrészt te hogy látod ezt a belső instabilitást, ez mennyire érinti az ország egészét, és valóban, tehát mérhető módon, meg a magyar közösség szempontjából kézzelfogható módon, ez mennyire befolyásolja az ő életüket?
Ha olyan mértékű instabilitás nincs is, mint Ukrajna esetében, de természetesen a hétköznapi életet befolyásolja, és egyfajta bizonytalanságot teremt, hiszen hogyha már önmaguk sem tudják számon tartani sok esetben azt, hogy épp aktuálisan ki kit vált, miért, hogyan, illetve ezzel maguk a szereplők is részben komolytalanná teszik önmagukat, részben a pártjukat, az természetesen ennek a helyzetnek nem használ.
És jósolsz bármiféle, hogy hát jósolsz, vagy hogy látod, a jelenből kiindulva van bármi lehetőség arra, hogy valamilyen politikai szervezet, koalíció megszilárduljon a román politikában Bukarestben?
De azért nehéz választ adni, mert olyan körülmények vannak jelenleg az élet minden területén, ami alapján jósolni, előrejelezni nehéz. Tehát egy olyan helyzetben fog hivatalba lépni kormány, mert valószínűleg azt ki fogják kényszeríteni a helyzet, hogy beiktassanak egy kormányt, mert járvány van, gazdasági problémák vannak. Tehát ebben a helyzetben egy új előrehozott választást bevállalni azért, mert nem sikerült kormányt alakítani a parlamentbe jutott pártoknak, az egy olyan rizikó lenne, amit az előző 30%-ot alig meghaladó választási részvétel tükrében szerintem kevés politikus vállal be jó szívvel.
És hogyan lehet ezt lefordítani a magyar közösségre, meg Erdélyre, úgy általánosságban ezt az instabilitást? Hogy egyáltalán érinti-e közvetlenül? Vagy a magyar képviselet meg tudja találni az útjait?
Természetesen érinti, hiszen akár ha azt nézzük, hogy a járvány elleni védekezés során milyen problémákat érzékeltek helyi szinten az ősz folyamán, akár az oktatási rendszernek a szervezésére tekintünk, egészségügyi védekezésre, fertőzötteknek, betegeknek a kórházi elhelyezésére és kezelésére. Ez mind olyan dolog, ami a hétköznapokban lecsapódik, és ami összefügg azzal, hogy egy instabil politikai helyzet van Bukarestben, és nincsen olyan politikai szereplő, aki stabilitást tudna nyújtani ebben a helyzetben.
Mennyiben tudja az RMDSZ lefedni az erdélyi magyar közösségnek az érdekképviseletét? Mennyire, hogyan változott most legitimitását? Úgy értem, hogy azért mégis vannak az újonnan felnövő generációk, itt is jelen van az elvándorlás, egyre inkább nyílik az olló a városi, kolozsvári, váradi, szatmári, tudnám még sorolni, városi fiatalság, vagy értelmiség, vagy egyetemisták között, és mondjuk ez egy kisebb csoport, de úgy általánosságban a városi lakosság, és mondjuk a tömbben élő székelység között.
Van különbség, de az az érdekes, hogy ez nem új, hiszen azért is érdemes szerintem visszamenni akár a 100 évvel ezelőtti időszakhoz, vagy a két világháború közötti időszakhoz, mert nagyon sok olyan politikai jelenség figyelhető meg a mai határon túli magyar közösségek esetében, amelyeknek van előképe, vagy akár egy-egyben jelentkezett a két világháború közötti időszakban. Ezzel kevesen foglalkoztak eddig, legalábbis én kevés ilyen típusú összehasonlítást vagy elemzést olvastam, viszont ha megnézzük a két világháború közötti időszakot, ott is megjelenik ez a probléma, hogy a Trianon után az akkori magyar határokon kívülre kerülő magyar közösség jelentős része az kistelepülési környezetben, illetve mezőgazdasági foglalkozású volt. És viszont már akkor problémaként jelentkezett, hogy például a városi munkásságot a magyar politikai érdekképviseletet hirdető szereplők nem feltétlenül tudták hatékonyan megvalósítani, illetve a román és a többi utódállam esetében pedig az egyéb pártok, azok tudatosan törekedtek arra, hogy megszólítsanak magyar nemzetiségű szavazókat is. Tehát, hogy ez a fajta megosztottság nem új, és mindig is egy különleges kihívást jelentett. És nem csak a magyar etnikai képviseletet hirdető, vagy etnikai közösségnek a képviseletét hirdető pártok esetében, hanem ezt Európában más hasonló típusú pártoknál is láthatjuk, hogy nehéz összeegyeztetni azt, hogy etnikai vagy kulturális alapon meghirdettünk egy olyan politikai programot, vagy egy olyan közösségnek a képviseletét hirdetjük, amelyet egyébként belülről számos olyan ellentét, politikai törésvonal választ el egymástól, amelyek a többségi nemzet esetében önálló pártokat eredményeztek a történelem során, amely konfliktusokra önálló pártok épülnek. Itt viszont ezeket a konfliktusokat úgy kell kezelni, úgy kell rájuk valamilyen formában választ adni, hogy ez ne szakítsa szét különböző szervezetekre az adott közösséget, illetve ne lökjön ki bizonyos szavazói csoportokat adott esetben a többségi nemzethez tartozó párthoz.
És ahogy hallgatom, amiket mondasz, meg is érkeztünk szerintem két nagyon izgalmas témához. Az egyik a vásárhelyi legutóbbi választás, ugye Marosvásárhelynek újra magyar polgármestere van, viszont is erről írtál is a Korvinákra egy nagyon érdekes cikket, hogy ott is, illetve Erdély szerte is megjelent az etnikumon túl történő szavazás. Valószínűleg azért is, amiket most említettél, hogy bizonyos problémagócok nem feltétlenül etnikai szinten jelentkeznek ebben az időszakban, hanem vannak olyan jelenségek, amikre akár etnikumtól teljesen függetlenül szavaz a magyar közösség, egyféleképpen a román közösség, stb. A másik pedig ugye a magyar belpolitikában is népszerű innen-onnan támadott vagy védett úszere jelenség. Ezekről mit gondolsz, hogyan illeszkednek a mai trendekbe?
Sok tekintetben összefügg azzal, amit az előző kérdéssel kapcsolatban mondtam, hiszen ha azt nézzük, hogy az erdélyi magyarság egy 1 millió fölötti lélekszámú közösség, bőven 1 millió fölötti lélekszámú közösség még napjainkban is, az azt eredményez, hogy nagyon sok belső konfliktus, ellentét van, akár területi alapon, felekezeti alapon, foglalkozás szerint, vagy akár ideológiai különbségek mentén. A Mandinerben is volt például erre vonatkozóan nem olyan régen egy cikk, hogy Székelyföld lakossága európai összevetésben is a kontinensnek az egyik leginkább konzervatív közössége, választói bázisa vagy közönsége kulturális kérdések szempontjából. És hogy ez hogyan jön az USZERE jelenséghez, az sok esetben összefügg azzal, hogy a román politikai elitnek van egy elég komoly hitelvesztése. Akár csak azt a választási részvételt vesszük, vagy tekintjük, amit itt a pár héttel ezelőtti választás kapcsán beszéltünk, ami szintén azt tükrözi, hogy van egy nagyon komoly mértékű kiábrándultság, csalódás a román politikai elittel szemben, ami azt is eredményezi, hogy megjelennek olyan szereplők, akik azt mondják, hogy minden azért rossz, minden azért problémás, mert egyébként a politikusok ezt nem kezelték megfelelően.
Ez egy jó felhajtó erő új politikai erőknek. Ez így
természetesen, szerintem. És erre könnyű is kampányt, illetve politikai stratégiát építeni. És ami új jelenség, hogy tudatosan magyar szavazóknak nagy létszámban történő megszólítására eddig román pártok csak korlátozottan törekedtek. Voltak ilyen típusú kísérletek, még a Nagy Románia pártnak is volt a 90-es években olyan politikusa, aki azt hirdette magáról, hogy ő magyar, csak a Nagy Románia párt kereteiben talált olyan politikai közösségre és olyan politikai programra, amit hajlandó képviselni. Tehát, hogy voltak korábban is ilyen típusú próbálkozások, de az, hogy tudatosan úgymond utazzanak magyar szavazókra román politikusok, az eddig meglehetősen korlátozott, és többnyire csak egy-egy kampánynak az idejére korlátozódott, nem tette ki több választás közötti időszaknak a politikai tevékenységét.
Akkor ez is talán arra mutat, hogy az etnikai konfliktusok legalábbis a felszín alá süllyednek, és más konfliktusok vagy más problémák emelkednek ki, és ezért az etnikai alapon történő átszavazás talán valószínűbb vagy gyakori, vagy ezért is mernek így kampányolni. Hogy ezért volt ez elképzelhetetlenebb mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, meg akkor ezek az etnikai ellentétek jobban éltek.
Részben igaz, viszont hogyha már beszéltünk a két világháború közötti időszakról, akkor ott is láthatunk arra példákat, nem csak Romániában, hanem az akkori Csehszlovákiában vagy Jugoszláviában, hogy tudatosan törekedtek például magyar politikusoknak a kiemelésére, magyar érdekképviseletet hirdető, akár kulturális szervezetekből, akár pártokból, szerb, szlovák, vagy adott esetben román politikai szereplők, és rajtuk keresztül szavazatot szerezni, illetve megosztani a magyar közösséget. És ennek van egy másik ágazása is, hogy a különböző elit csoportok az egymás közötti konfliktusaik során szintén törekedtek a magyar politikusoknak, magyar pártoknak a felhasználására. Tehát, hogy azon keresztül mondjuk parlamenti többséget kialakítani az aktuális riválissal szemben, hogy ígértek valamit, amit aztán nem feltétlenül tartottak be a magyar képviselők felé.
Az összességében, hogy kicsit provokatívan summázni akarom, akkor mégis abba az irányba mutat, hogy a magyar politikai képviselet az gyengülni fog. Az etnikai alapú, szigorúan etnikai alapú politikai elgondolás az erdélyi magyarságról.
Hogyha azt nézzük, hogy van egy lélekszámban tapasztalható csökkenés, és mellette még megjelennek azok a problémák, amiket részben érintettünk, de például Székely István Gerge, aki itt a vendégünk volt az ősszel az MCC-ben, erről egy részletesebb írást közölt, hogy a szorványban az RMDSZ támogatottságának a csökkenése az jóval meghaladja azt a mértéket, amit a lélekszámban tapasztalható csökkenéssel egy az egyben magyarázni lehetne. Tehát, hogy ez egyértelmű, hogy van egy probléma arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet teljes mértékben román környezetben élő, szocializálódó, de egyébként magyar származású, vagy akár önmagukat továbbra is magyarnak valló választókat egy etnikai programmal mozgósítani, hiszen ők nagyon sok esetben olyan kérdések mentén döntenek, amely egy választási szituációban, ami semmiben nem különbözik egy román választónak az elképzeléseitől, vagy egy román választónak a gondolataitól.
És szerinted a magyar kormánynak a határon túli, vagy szomszédságpolitikája, illetve a határon túli nemzetpolitikája, ez tudja valahogy ellensúlyozni ezeket a belső trendeket Erdélyben?
Várhatóan igen. Tehát, hogy például a vajdaságot tekintjük, akkor ott a gazdaságfejlesztési programnak ott komoly eredményei vannak, és ugyanez elmondható Erdélyről is. Tehát, hogy azért vannak olyan részei Erdélynek, vannak olyan települések, ahol kifejezetten jó gazdasági és szociális, egzisztenciális körülményeket találunk magyarok környezetében is. Tehát mi korábban volt egy olyan elképzelés, ami nem volt teljesen valótlan, hogy a román állam tudatosan elsorvaszt, vagy kevésbé fejleszt magyar többségű területeket, amely problémával ma is lehet szembesülni, de ettől függetlenül természetesen, hogyha a gazdasági, infrastruktúrális körülmények javulnak, az egzisztenciális helyzet javul, az sok tekintetben a kulturális közösségnek az erejét fejleszti, illetve tehát ugye erre láthatunk példákat is, hogy mondjuk az elvándorlást lehet ezáltal csökkenteni, kis településeknek, vidéki térségeknek az előregedését lassítani lehet, vagy akár meg lehet fordítani ezt a trendet. Ez mind olyan célkitűzés, ami jelen pillanatban a magyar kormányzati támogatás segítség nélkül nehezen kivitelezhető.
És már nem beszéltünk össze, de nagyon jól átkötöttél a vajdaságra és Szerbiára, mert hogy ez lenne a következő, megyünk tovább, ami szerintem ugye talán ha 10-15 évvel ezelőtt vesszük fel ezt a podcastot, akkor majd, hogy nem az első helyre kerülhetett volna a Szerbia, vagy legalábbis a másodikra, vagy elég komoly verseny alakulhatott volna ki.
Vagy Ukrajnával megcserélhettük volna a sorrendet.
Igen, tehát biztos, hogy úgymond idézőjelesen előkelőbb helyen végezne ebben a nehézségi versenyben. Ugye itt a temerini fiúk történetétől kezdve délvidéki magyar verésekként elhíresült incidensek, szóval itt nagyon, nagyon plasztikus történetek voltak, nem is olyan régen, és mostára viszont politikai szinten mindenképpen ez átfordult. Itt két szerintem nagyon húsba vágó kérdés van, hogy ez aljában csak a felszín alá nyomta a valós és élő konfliktusokat, vagy pedig ezek megszűntek, vagy legalábbis minimálisra csökkentek, illetve, hogy mi adta azt a lendületet, vagy azt a politikai fordulatot, amiből nyilván a délszláv háború után is egy ilyen furcsa mezőnek tartott Balkán meg Szerbia átfordult egy elég komoly szövetségessé és egy közel tartott országgá a magyar külpolitika szempontjából.
Szerintem három fontos szempontot érdemes figyelembe venni ennek a kérdésnek a megválaszolása során. Az egyik, hogy a 90-es éveknek a nyomott, feszült hangulata az sok tekintetben enyhült. Vannak továbbra is konfliktusok, de hogyha például ott élő, akár fiatalabb, akár az idősebb generációnak a tagjaival beszélgetünk, akkor az általános kép az, hogy a helyzet sokkal nyugodtabbá, jobbá vált a 90-es évekhez képest, aminek sok összetevője van. Tehát én például egy vajdasági ismerősömmel, amikor a nyáron erről beszélgettünk, ő azt mondta, hogy nagyon nagy a váltás a 90-es évekhez képest, amely az egész generációt függetlenül attól, hogy magyarok, szerbek, horvátok, vagy akár bunyevácok, vagy sokácok voltak, mindenkit nagyon megütött, hiszen gondoljunk abban a helyzetben, hogy ott van egy generáció, aki úgy gondolja, hogy kinyílik előtte a világ a 20-as, 30-as évek során, vagy a 20-as, 30-as évei során, és erre a helyzetre jött rá a háború, a gazdasági visszaesés, a NATO bombázás, a koszovói konfliktus, az onnan elüldözött vagy elmenekülő szerbeknek a letelepítése a vajdaságban, azt megelőzően, amikor még az egykori jugoszláv hatalom albánokkal,
koszovói albánok
egy részével idézőesen most így csúnyán kifejezve, de eljátszotta ugyanezt a történetet, tehát hogy telepítettek be például albánokat a Vajdaság területére.
Ők voltak az egyik problematikus így jelenség, van. Nem a magyar szempontból, nem igen. Is feltétlenül a szerbek.
És nem azokkal van feltétlen, akkor sem azokkal volt feltétlenül a probléma, akiknek a családja akár 200-300 éve mondjuk Szabadkán él, hanem azokkal volt a probléma, akiket mondjuk az albánokkal való konfliktus miatt kitelepítettek, vagy ők maguk döntöttek úgy, hogy elhagyják Koszovót, és adtak nekik egy házat, vagy egy lakást Szabadkán. És ők hozták mindazt azt a frusztrációt, azokat a konfliktusokat, problémákat, amiket korábban összeszedtek, és azt átültették vajdasági szabadkai közegbe. Tehát, hogy nem azokkal volt sok esetben a konfliktus, akiknek a családját régóta ismerték, akikkel a hétköznapok szintjén komolyabb probléma nem volt, hanem azokkal, akik háborús vagy polgárháborús övezetből érkeztek, mindazzal a problémával, amit egy ilyen övezet kivált az ember életében. És ez a helyzet mostanra sok tekintetben enyhült, illetve, ha már említettük az előbb a gazdasági együttműködést, az is sok szempontból enyhített ezen a problémán, hiszen például arra is lehet találni példákat ma már a Vajdaság területén, hogy a magyar kormánynak a gazdaságfejlesztő alapja, a gazdaságfejlesztő támogatásai révén új munkahelyeket tudtak teremteni. Például az az ismerősöm, aki ezt a helyzetet felvázolta, illetve mesélte, ő mondta, hogy azon túl, hogy most már nem feltétlenül firkálják össze a kerítését vagy a házát azzal, hogy szemét magyarok dögöljetek meg, takarodjatok el Szerbiából, és ezek az üzenetek nincsenek jelen napi rendszerességgel az életükben. Azon túl az is egy nagy változás, hogy most már nem arról van szó, mondjuk egy kárpitos üzem esetében, hogy be kell lezárni a gazdasági nehézségek miatt, hanem hogy talál-e szabad munkaerőt és alkalmas munkaerőt a bővítéséhez, amit köszönhet egyébként a magyar kormánytól elnyert támogatásnak, az alapjaiban változtatja meg a hangulatot és az érzületet a hétköznapok tekintetében. És amikor azt látja mondjuk egy vajdasági házaspár, a gyerekük nem Nyugat-Európába vagy Magyarországra akar költözni az egyetem után, hanem azt mondja, hogy veszek inkább ugyanazon a településen egy házat, ahol a szüleim is éltek, az egy hatalmas fordulat a 90-es évekhez képest. És ez a fordulat, ez természetesen érzékelteti a hatását a politika világában is.
Aminek... És ott mikor és miért változott ez meg szerinted?
Talán az egy nagyon fontos változás volt, hogy azokat a személyes kapcsolatokat, amik meghatározzák két országnak a működését, vagy különböző politikai pártoknak a kapcsolatát, azt nagyon jól sikerült kialakítani a két ország vonatkozásában, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség be tudott tölteni a 2010-es évek elejétől egy olyan híd szerepet a két ország között, ami nagyon jó informális egyeztető csatornává is vált. Tehát Pásztor Istvánnak a személye megkerülhetetlen ebben a folyamatban, aki a 2010-es évek elején már több alkalommal informális találkozót szervezett Orbán Viktor, illetve a jelenlegi szerb vezető Alekszandar Vučić között, és sikerült a két politikus között kialakítani egy olyan együttműködést, ami a két országnak a stratégiai, geopolitikai helyzetéből adódik, és megtalálhatóak azok a közös pontok, amik mind a két országnak a szempontjából pozitívumként hasznosíthatóak az együttműködés révén, és ráadásul ennek az együttműködésnek a hídját vagy a motorját az a vajdasági magyar közösség tudja adni, amelyik helyben, illetve az úgymond nagy politika szintjén is a nyertesévé tud válni egy ilyen együttműködésnek.
Meg mintha Magyarország, vagy hát nem is mintha, szerintem ez politikailag eléggé egyértelműen kiolvasható, hogy egyfajta ajánlójaként akarja Szerbiát besegíteni az Európai Unióba. Nyilván politikai érdekektől vezérelve is, de regionális érdekektől vezérelve is, és ezzel ellen a szerb fél nem tiltakozik. Itt a kérdése az, nem tudom, hogy erre mennyire látsz rá, vagy olvastad bele magad, hogy ez hosszú távon hogyan tud nekünk egy jó deal lenni. Ugye itt Budapest-Belgrád vasútvonal az egy kínai projekt, de minden arra utal, vagy arra mutat, hogy mi szeretnénk valahogy a szerbeket a Balkántól egy kicsit áttolni Közép-Európába.
Ez mindenképp egy fontos stratégiai cél Magyarország szempontjából, hiszen a Balkánnak az integrációja az egyúttal azt is jelenteni, hogy azokat a konfliktusokat, amelyeket most talán kevésbé látunk a felszín felett, de továbbra is léteznek a régióban, az továbbra is lehetne valamennyire enyhíteni, illetve kordában tartani. Tehát, hogyha akár a NATO tagságnak, akár az Európai Uniós tagságnak a régióban a kiterjesztése megvalósul, az egyúttal azt is jelentheti, hogy sikerül azokat a konfliktusokat, amelyek a térségben mindenkit egyébként közép és hosszú távon továbbra is veszélyeztetnek, azt továbbra is mederben lehet tartani. Egyúttal vannak olyan problémák, vannak olyan kihívások, amelyeket ezeknek az országoknak, illetve az ott élőknek együtt kell kezelniük és megoldaniuk. Tehát akár, hogyha a migrációt tekintjük, klímaváltozással kapcsolatos gazdasági kihívásokat, azok mind olyan területek, mind olyan kérdések, amelyek a régió országainak, illetve az ott élőknek az együttműködése révén sokkal hatékonyabban kezelhetőek, mint hogyha egy-egy ország önállóan próbálja ezeknek az ügyeknek a mentén a saját útját járni.
És most nem megyünk tovább a térképen nyugat felé, hanem felugrunk északra, Szlovákiába, amely szintén hát egy problematikus helyzet, de talán most annyira köszönhetően itt a V4 együttműködésnek, Európai Uniós együttélésünknek már egy belátható időben, mármint egy közös múltnak így az EU keretein belül is, relatív az annak a szlovák jólétnek, ami talán az ottani magyar közösségnek is sok mindent megad, de ugyanakkor, ez megint csak cáfolj meg, vagy erősíts meg a véleményem, az asszimilációra is elég erősen rásegít. Nem tudom, hogy ez gazdasági okokból is van-e így, meg sok egyéb más oka is van biztos, de ha én végignézek így a Kárpát-medencei magyarságon, mondjuk Szlovákia egy olyan hely, amire azt mondja az ember, hogy ott talán mintha könnyebben asszimilálódna a magyar közeg, holott számában azért mégiscsak nagyobb arányaiban egy-két másiknál.
Ez olyannyira így van, hogyha megnézzük a 10 leggyakoribb Szlovákiában előforduló vezetéknevet, akkor a döntő többség az ékezetek nélküli magyar név. Tehát ugyanazoknak a elterjedt és gyakori magyar vezetékneveknek a szlovák
változata. Hogy az ilyen olyan ova.
Így van, igen, tehát a házasság révén, vagy az anyakönyvezés révén keletkező vezetéknevek, azok nagy mértékben megfeleltethetőek a magyarnak. Tehát, hogy ott hogy ennek mi az oka, ezzel sokan foglalkoztak, szociológusok, demográfiával foglalkozók. Biztos, hogy szerepet játszik ebben a helyzetben az is, hogy ott például vallás tekintetében nincs egy éles választóvonal a többségi társadalomhoz képest.
Sőt, a szlovák katolikus egyház erősnek is mondható.
Igen, vagy akár az evangélikus egyházat, hogyha tekintjük, akkor mind a kettő az lényegében nem válik el, tehát nem válik el a magyar, illetve a szlovák vallási közösség, ami mondjuk az orosz, vagy tehát Kárpátalján akár az orosz, vagy az ukrán ortodox egyház vonatkozásában, vagy a szerbeknél, vagy a románoknál elmondható, ez a szlovák esetben egyáltalán nincs jelen.
Politikailag hogy látod, ugye volt egy...
És bocsánat, csak igen. Még egy kiegészítés, hogy nagyon magas egyébként a vegyes házasságoknak az aránya is, és azt már 15-20 évvel ezelőtt is kimutatták, hogy a vegyes házasságban születő gyerekek nagyon nagy arányban mennek egyébként szlovák, vagy szlovák oktatási nyelvű intézménybe, és utána pedig sokkal nagyobb arányban választanak utána szlovák partnert, és a baráti közösségük is szlovák dominanciájú, és az ő gyerekeik pedig már nagyon nagy arányban, tehát 80% feletti arányban szlovák identitásúnak vallják magukat, aminek az lesz a kifutása, amiről az előbb beszéltünk, például vezetéknevek tekintetében milyen kép fogad minket Szlovákiában.
Igen, és itt politikailag is vegyes házasságokkal próbálkoznak, ugye egy vegyes párttal is többek között, amire szintén úgy szoktak mutogatni egyesek, mint egy rossz példájára annak, hogyha egy vegyes párt jön létre, az automatikusan a másik, vagy a, tehát esetünkben a szlovák fél felé fog tendálni. Tehát, hogy olyat nagyon nehéz kisebbségként létrehozni, vagy fenntartani, hogyha van egy magyar-szlovák vegyes párt, akkor abból a végén egy erős magyar párt jön ki, vagy a magyarok megőrizzék az arányukat benne, meg az identitásukat.
Igen, ez egy nehéz kérdés, hiszen beszéltünk arról korábban, hogy problémát jelenthet az, hogy mondjuk szorványban vagy vegyes házasságban élők felé hogyan lehet üzenetet eljuttatni, illetve hogyan lehet azt összehangolni a tömb magyarságnak szóló üzenetekkel. És ez egy nagyon nehéz feladat. gyakorlatilag pengeélen kell táncolni ebben a történetben. Viszont itt is egy történelmi előzményt behoznék, ugyanis a két világháború között is hosszú időn keresztül több magyar párt működött az akkori Csehszlovákia keretei között. Tehát ott is van előzménye annak, hogy ideológiai alapon vagy személyi konfliktusok mentén megoszlanak a magyar politikusok, vagy több pártban vannak jelen, és vannak olyanok, akik ezt a megosztottságot adott esetben úgy írják felül, hogy ők pedig egy másik pártban, tehát mondjuk egy szlovák pártban próbálnak politikai karriert építeni. Tehát hogy ennek is megvannak a történelmi előzményei, és az, hogy ez utána mennyire lesz sikeres, vagy mennyire nem, itt nagyon sok esetben stratégiai döntések, illetve egy-egy adott politikai szituációnak a megítélése is eldönti azt, hogy egy ilyen politikai projektnek a kifutása mi lesz, mert a hídnál például az egyik fő probléma az volt 2016-ban, hogy egy olyan politikai együttműködést vállaltak fel, amit korábban teljes mértékben elutasítottak, és ezzel például a szlovák szavazóikat, legalábbis a kutatások szerint a szlovák szavazóikat teljes mértékben elidegenítették, és ugyanezt tették a magyar szavazóik jelentős részével, amit aztán a későbbi, akár 2019-es eredmények Bugár Bélának a köztársasági elnök választáson mutatott szereplése, vagy a pártnak a későbbi választási eredménye is visszaigazoltak.
És ha mégis ilyen előre haladott asszimilációs tendenciákra beszélünk, mi szükség volt, vagy mi váltotta ki például a kettős állampolgárság törvényt? Tehát, hogy egy olyan országban, ahol ők maguk is látják, hogy a magyar közösség asszimilálódik, úgymond, hogy hangsúlyosabbak az ilyen tendenciák, és mégis egy ilyen nagyon radikális, botrányos törvényt hoznak, amit ugye most lazítottak, tehát ugye voltak ilyen szirén hangok, hogy ezt eltörlik, végül is nem törölték el, csak valahogy enyhítettek rajta, de reméljük talán most az új miniszterelnök meg az új elnöknő ezen talán majd változtat.
Ez azt mutatja, hogy magyar ellenes üzenetekkel továbbra is lehet mozgósítani. Továbbra is lehet olyan témát napirenden tartani, ami adott esetben elfed gazdasági problémákat, más politikai konfliktusokat, és felül tud írni olyan ügyeket, amelyek adott esetben mondjuk a kormányzó politikai szereplő számára károsak lennének. De és továbbra is vannak magyar ellenes érzelmek. Tehát annak ellenére, hogy itt beszéltünk arról,
vegyes házasságok, ugye én is.
Hogy sok minden változott, akár a 90-es évekhez viszonyítva is, hangulat, hétköznapokban érzékelhető nyomás szempontjából, de azt ne tagadjuk el, hogy magyar ellenes érzelmek továbbra is vannak, és nem is feltétlenül kis számban.
De mondjuk mégis ott van azért a visegrádi együttműködés, amiben viszont most úgy tűnik, hogy a Pellegrini után az új miniszterelnök is beleáll, úgymond, meg az új elnöknő se zárkózik el a V4-ektől. Tehát mégiscsak nekik van egy ilyesfajta kötődésük is Magyarországhoz, ami mindenképpen az előnyünkre válhat, úgymond, kisebbségpolitikai szempontból és az ő szempontjukból, vagy perspektívájukból.
Ez sok tekintetben hasonlítható a szerbeknek a politikai mozgásához. Tehát, hogy azért ahogy a 90-es évek úgymond megviselték Szerbiát, ugye azért Szlovákiának is annak ellenére, hogy a makro adataik miatt sok esetben, vagy az eurónak a korai bevezetése miatt sok esetben pozitív példaként szokták őket hozni a régióból, azért, hogyha mélyebben megnézzük a szlovák államot, megnézzük a szlovák társadalomnak a statisztikai jellegzetességeit, ezért elég sok problémával találkozunk, és Szlovákiára szintén igaz az, hogy egy európai mércével mérve is kis államról van szó, amelyik sokkal több mindent tud hatékonyan elérni, érvényesíteni, hogyha a szomszédjaival kooperál. Tehát a régió nagyon sok szempontból, nagyon sok kérdés mentén egymásra utaltságra van ítélve, milyen szép magyarul mondva. Tehát hogy ez, ami megjelent például a miniszterelnöknek is a Trianon 100. évfordulója kapcsán mondott beszédében, hogy vannak olyan ügyek, vannak olyan kérdések, amelyek mentén a régió országai, hogyha nem akarnak problémába kerülni, nem akarnak megoldhatatlan kérdésekkel szembesülni, akkor kénytelenek az együttműködésre. És az elmúlt években, elmúlt évtizedben ezen a téren pozitív előrelépéseket láthattunk. Ez természetesen a másik oldal részéről is szükség van nyitottságra.
Szeretném, ha még egy kicsit beszélnénk Horvátországról, mellékcsapva úgymond Szlovéniát is, mert a szlovénok talán bár politikailag érdekesek, a Janez Janša jelenség, ami sokat mond talán a magyar magyar olvasónak is, tehát hogy a mostani magyar kormánya jó kapcsolatokat, legalábbis a Fidesz-szel jó kapcsolatokat ápoló volt szlovén miniszterelnökről van szó, de talán náluk a magyar közösség helyzete meg az egész az egy kicsit elenyésző, vagy nem egy olyan kardinális szituáció. Viszont a horvátoknál itt Molina ügy és a többi volt idén egy választásuk, tehát ott azért talán kicsit intenzívebbek a kapcsolatok, meg van több mindenről beszélni.
Mind a két országgal szoros az együttműködés, gazdasági téren, kulturális téren egyaránt, bár itt inkább a gazdasági az, amit szerintem érdemes kiemelni, ami szintén hasonló ahhoz a helyzethez, amit itt Szerbia, illetve Szlovákia kapcsán tárgyaltunk. Tehát mind a két ország olyan, amely arra ítéltetett idézőjelesen, hogy a szomszédjaival kooperáljon és együttműködjön, és hogyha megtalálják azokat a területeket, ahol hatékony és előremutató kooperálás kialakítható, akkor abból mindenki nyerni fog. Ez például energetika területén kulcskérdés mind a két ország vonatkozásában. És hát ugye a Molina ügy, az természetesen napirenden van, rendszeresen megjelenik horvát politikai körökben, de azt is figyelembe kell venni, hogy azért itt olyan mértékű gazdasági kérdésről van szó, amit a jelenlegi helyzetben, ha a járványnak a gazdasági hatásait is tekintjük, nem biztos, hogy az a kérdés, amit most fog kinyitni újra és erőltetni a horvát állam.
Viszont ez iszonyatosan izgalmas eset, ami nemrég látott napvilágot a sajtóban, ez a bizonyos horvátországi magyar kikötő terv. Ami ugye nem tudjuk, hogy most mikorra lesz kész, meg pontosan annak a részei, de az azért valahogy szépen visszaigazolja a történelmi Magyarországnak a geopolitikai lefedettségét is, hogy mennyire szükség van erre a bizonyos adriai kiútra, amikor kereskedelemről, meg egyebekről van szó.
Ez is azt igazolja, hogy a régióban nagyon sok olyan kérdés van, ami etnikai hovatartozástól függetlenül tárgyalható, és végső soron összeköti az itt élőket. Tehát akár az energiaellátásnak a megoldása, a már említett migráció, klímaváltozásra adott gazdasági, településszerkezeti és egyéb hatásokra adott reakció, de ilyen például a demográfiai kérdéseknek a kezelése, vidék előregedésének, a fiatalok elvándorlásának a kezelése.
Főleg a horvátoknál iszonyatosan radikális.
Tehát a horvátokat akár a régióban a leginkább sújtottnak is nevezhetjük ezeknek a kérdéseknek a szempontjából. Tehát ezek mind olyan problémák, amik ugyanúgy jelentkeznek Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Magyarországon, Szlovákiában, és etnikai hovatartozástól függetlenül éreztetik a hatásukat a mindennapokba, és ezért olyan kérdésnek számítanak, amire valamilyen fajta reakciót, választ kell adni az adott országok vezetőinek. És ezek a válaszok sok esetben hatékonyabban tudnak érvényesülni, hogyha ezekre valamilyen szempontból, valamilyen formában közös választ próbálunk megfogalmazni.
Most Ausztriát csak olyan szempontból szeretném behozni a képbe, hogy bezárjuk a körünket, kicsit így provokatíve megfogalmazva, hogy egyáltalán Ausztria mennyire tekint kelet felé. De itt vannak mégis úgymond a Kárpát-medencében, közös történelem, stb. Stb. De azért egészen más, nem csak a magyar közösségnek a másfajta jelleg, vagy szinte a hiánya miatt, hanem egy teljesen más típusú kapcsolatról beszélünk, függetlenül attól, hogy földrajzilag mennyire közel vannak meg, hát egy szomszédos ország.
Sokszor úgy tűnik, hogy Ausztria Németországnak egyfajta oldalkocsijaként próbál meg, vagy utánfutójaként próbál meg viselkedni, de azért például Andreas Kohl, aki egy néppárti politikus és korábban házelnök volt, ő úgy fogalmazott pár évvel ezelőtt, hogy Ausztriának a természetes közege az Közép-Európa, és ez az a térség, ahol elsődlegesen érvényesülnie kell kulturális kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok szempontjából. Tehát az osztrák politikai életben továbbra is azért van egy olyan erős irány, amelyik azt mondja, hogy Ausztriának kooperálnia kell Közép-Európával, és a régió országaival szoros és jó viszonyra kell törekednie, és akkor talán több mindent is tud elérni európai szintéren. Legalábbis több olyan szempontot tud érvényesíteni, ami adott esetben az önálló arcjának, önálló érdekeknek a hatékonyabb érvényesítését jelenti.
És azzal szeretném, hogyha lezárnánk ezt a beszélgetést, aminek csak körbeértünk, és nagyon sok, nagyon izgalmas dologról tudtunk beszélgetni. Úgy szeretném ezt, ha lezárnánk be, egy kicsit kereteznénk, mert nagyon sokszor érintettük ezt a kérdést, a regionális érdekek, az egymásra utaltság, a határoktól független érdekközösség itt a Kárpát-medencében mennyire kulcsfontosságú és mennyire erős. Te hogy látod, és itt most direkt nem is magyarázom túl a kérdésemet, hogy mennyire lehetséges, hogy az elkövetkező évtizedekben sikeresen felül tudja írni ez a regionális érdekközösség a nemzeti érdekeket, és itt most nem feltétlenül negatívan mondom a nemzeti érdeket, vagy a nacionalistát, direkt azért nem is akarok sovinisztát mondani, meg ilyen radikálist, de itt mégis van rengeteg olyan ütközés, ami nehéz felülemelkedni, viszont mindenkinek elég egyértelmű, hogy ez a régiónak a jövője.
Nem egy irreális célkitűzés, és ahogy például Szerbia kapcsán beszéltünk róla, megvalósítható elképzelés. Nem lehet eltüntetni minden konfliktust, nem lehet eltüntetni minden múltbeli vagy közelmúltbeli sérelmet az emberek életéből, viszont láthatjuk azt, hogy a magyar közösségek, hogyha erősek, jól szervezettek, akkor ebben a történetben egy híd szerepet tudnak betölteni, hiszen az ő érdekük az, hogy a saját lakóhelyükön, helyben is rendben menjenek úgymond a dolgok, és a két ország kapcsolata is kiegyensúlyozott, megfelelő mederben irányított legyen. És ennek következtében megvalósítható, megtalálhatóak azok a közös pontok, amik azt jelentik, hogy egy erős magyar közösség azt jól menedzselő, jól összefogó politikai szereplőkkel történő együttműködés révén kialakítható egy olyan hármas kapcsolatrendszer minden ország esetében, amiben mindenki meg tudja találni azokat a dolgokat, meg tudja találni azokat az eredményeket, amelyek ezt az együttműködést előre tudják vinni. Ennek természetesen vannak kulturális elemei, vannak gazdasági elemei, de azt láthatjuk az elmúlt 10 évben, hogy először megtörtént a jogi kapcsolatnak az erősítése a kettős állampolgárságnak a kiterjesztésével, ami nem döntötte be a környező országokkal történő együttműködést, sőt azt látjuk, hogy jobbá, stabilabbá és eredményesebbé vált a legtöbb szomszédos országgal az együttműködés az elmúlt években. A jogi együttműködést vagy a jogi kereteknek a kiépítését követte utána a különböző kulturális területeken megvalósuló együttműködésnek a fokozása, amit aztán, ahogy Magyarországon a gazdasági mozgástér bővült a 2010-es évek során, úgy követte a különböző gazdaságélénkítő, gazdaságfejlesztési programoknak az elindítása, amelyeket a legtöbb környező ország nem utasított el, illetve nem fogadott ellenséges magatartással, hiszen azt ők is belátják, hogy egy erős Székelyföld, vagy egy erős magyar többségű város, az hosszú távon az egész régiónak az érdekét erősítheti és segítheti.
Hajdú Andrásnak nagyon köszönjük, hogy itt volt az MCC Podcastban. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen én is.
Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.